Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Önök a Hazafelé műsorsávban a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület fenntarthatósággal kapcsolatos műsorát hallják. Én Darányiné Szabó Eszter vagyok, az Egyesület tagja. Éppen egy hete hanvazó szerdán kezdődött a nagy bőjt. Múlt havi adásunk végén többféle, a teremtett világ védelmét is szolgáló böjtöt ajánlottunk hallgatóinknak. Például autómentes böjtöt, pálmaolajmentes böjtöt, műanyagmentes böjtöt, több húsmentes nap beiktatását. Mindenki megtalálhatja az őt megérintő böjtölési formát. A böjtnek nagyon sokféle lehetősége adott, és az a legjobb, ha személyes Isten kapcsolatunkban tudjuk azt észrevenni, milyen lemondásra hív minket Isten. Életünk mely területének felajánlására van éppen szükségünk. Egyesületünk 4 tagja e-havi műsorunkban ezt a témát járja körül. Ezen kívül jelentkezünk szokásos rovatainkkal is. Nemes Csaba beszámol arról, mi történt itthon, illetve a nagyvilágban teremtésvédelmi szempontból. Naptár című rovatában pedig a következő hónap jeles napjairól, várható eseményeiről tesz említést. Réfi Juli, mit tehetünk mi rovatában, a konkrét cselekvési lehetőségekhez ad tippeket. Sipos Gyula pedig a bennünket körülvevő tárgyak tömegéről és a természettől való eltávolodásunkról gondolkodtat el minket. És természetesen folytatjuk a Laudato Si felolvasását is. Akkor hallgassuk elsőként Csabát, aki az energiaárak növekedéséről és az energiahatékonysággal kapcsolatos, nemrég bevezetett stratégiákról és intézkedésekről számol be nekünk.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Az egész világon, de Európa számára is rendkívül elképzelhetetlen mértékben emelkedtek meg az energiárak az elmúlt fél év során, és emiatt a szörnyűséges, elképzelhetetlen háború okán még jobban felemelkedtek ezek az árak. A sok, amely érte az energiafelhasználókat, azaz mindannyiunkat, már létező és új megoldások felé is terelte a szakembereket, a döntéshozókat. Ezek a megoldások nem csak a különböző szerződéseknek a megkötési technikájával foglalkoznak, hanem azzal, amit úgy hívunk, hogy energiahatékonyság, energiamegtakarítás. Közkedvelt szólásmondás, hogy a legzöldebb energia az, amit nem termelünk meg. És ha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni az energiahatékonyság, gyakorlatilag a káros anyag kibocsátás csökkentést, költségmegtakarítást és egyben akár versenyképesség növekedést is jelent vagy jelenthet. Az Európai Unió meghatározása szerint az energiahatékonyság a teljesítményben, a szolgáltatásban, a termékekben vagy az energiában kifejezett eredmény és a befektetett energia hányadosa. Az energiahatékonyság javulás pedig az energiahatékonyság növekedése, technológiai, magatartásbéli, szokásbéli vagy gazdasági változások eredményeképpen. Az energiahatékonyság és a takarékosság az elmúlt 20-30 évben már tulajdonképpen hétköznapi fogalommal vált, és egyre elterjedtebb gyakorlat. Egy 50 évvel ezelőtt, azaz majdnem az időtájt történt valami, ami megváltoztatta a világ viszonyát az energiatermeléshez és felhasználáshoz is. 1973. október 17-én kezdődött az úgynevezett első olajválság, amikor a kőolaj exportáló országok nemzetközi szervezete, a közismert OPEC, az úgynevezett Jom Kipúri háború során bejelentette egy jelentős olajkitermelés csökkentést. Ennek a következményeként az első időkben csak 70%-kal, néhány hónapon belül viszont 400%-kal emelkedett az olaj ára, ami már jelentős sok volt minden szereplő számára. Az első olajválságot néhány évre rá, 1979-ben követte a második olajválság, az iráni krízis idején. A 73-as és a 79-es olajválság erős jelzése nyomán már a múlt század 70-es éveitől kezdődően igen erős kritikusai lettek a nagy energetikai beruházásoknak, a nyakló nélküli termelésnek és felhasználásnak. Ezen kritikai folyamatnak egyik nagyon fontos képviselője Emory Lovins, az úgynevezett Rocky Mountains Institute-nak a alapítója, aki már 1976-ban felvetette egy úgynevezett szelíd energia átmenetet, aminek egyik fontos eleme az energia megtakarítás, energiahatékonyság. 1984-ben Szikláshegyében megépült házának akkoriban nagyjából 2 darab 100 wattos égőnek megfelelő kapacitásokhoz szüksége a teljes háztartás működtetéséhez. 1990 őszén én jártam ebben a házban, így fantasztikus élmény volt találkozni Emory Lovinszal is, meg a házát is látni, hogy ahogy működik. És az is volt fantasztikus élem, a 30 évvel ezelőtt azokat a természet közelít megoldásokat látni, amelyeket csak mostanában engednek meg nálunk is, meg Nyugat-Európában is a építetők, tervezők, beruházók. És ezután indult Európában a 80-as évek végén, 90-es évek elején egy nagyon erős energiahatékonysági, energiatakarékossági program sorozat. Az Európai Unió a 2000-es évek végétől kezdte ezt nagyon komolyan gondolni, és 2012-ben kihozott egy irányelvet az energiahatékonyságról. Akkor már fontos része lett az Európai Unió energiapolitikájának is, klímapolitikájának, környezetpolitikájának is az energiahatékonyság, energiatakarékosság. Magyarország az irányelvet nem csak átültette jó rendszerébe, hanem az elmúlt években egyre jelentősebb lépéseket tett meg, mind új szakpolitikai eszközök bevezetésével, mind energiahatékonysági projektek direkt nagy volumenű támogatásával. És miért is mondom ezt én előnöknek? Mi is történt az elmúlt néhány évben? Van egy különleges új eszköze a hazai energiapolitikának, az úgynevezett energiahatékonysági kötelezettségi rendszer. Ebben a kötelezettségi rendszerben azon cégek, amelyek végső energiát vagy energiahordozót adnak el végső felhasználásra, azokat különböző típusú és mennyiségű, inkább mennyiségű kötelezettségek terhelik, illetve meg van határozva a törvény szerint és végrehajtási rendeletekkel megerősítve az a szabályrendszer, hogy milyen módon kell az energiahatékonysági beruházási követelményeket teljesíteni. Nagyon bonyolult, erős, robosztus rendszer. Ennek az egyik eleme az úgynevezett energiahatékonysági kötelezettségrendszer standard intézkedéseinek a katalógusa. Ezt mutatta be az energiahivatal néhány héttel ezelőtt a szakmai közönségnek, és véleményt várt mindenkitől, és az elmúlt 2-3 napban zárult ez a véleménykérés, és ez a bizonyos katalógus, ez a jegyzék remélhetőleg néhány héten, vagy 1-2 hónapon belül megjelenhet. Tulajdonképpen valójában tényleg standard intézkedések leírását tartalmazza, az épületekre vonatkozó energiahatékonysági intézkedések leírását, háztartási gépcsere és irodai berendezésekre vonatkozó különböző intézkedésnek a leírását, technológiai folyamatok energiahatékonysági javítására vonatkozó intézkedéseket, ezek leginkább az ipari szférára vonatkoznak, aztán közlekedéssel kapcsolatos energiahatékonysági intézkedések, ideértve akár a járműcserét, a szállítást, a különböző energia megtakarítási közlekedési módok váltásával kapcsolatos intézkedéseket, és szemléletformálás intézkedéseket. Ez a standard intézkedés jegyzék, vagy röviden katalógus, tartalmaz az, hogy milyen típusú intézkedéseket egészen biztos alkalmazhatnak a kötelezettek, és milyen módon járulhatnak hozzá nem csak a saját energiahatékonyságukhoz, megtakarításukhoz, hanem az egész ország energiahatékonysági teljesítményéhez, és ezzel nem csak a saját költségeik fognak csökkenni, és a versenyképességük is nő, hanem az egész országnak az energiahatékonysági teljesítménye, ahogy szoktuk mondani, jelentősen javulhat a jövőben. Köszönöm szépen!
Bizonyára minden hallgatónak van már valamilyen tapasztalata a bőjtölésről. Most következő beszélgetésünkben egyesületünk 4 tagjával arról, mit éltek meg a bőjt különböző formáiban, hogyan lesz a komolyan bőjtölő ember átjárhatóvá a Szentlélek számára, és hogyan lesz sokkal szolidárisabb a többi emberrel. Hogyan élhetjük meg gyengeségeinket a bőjt által, és arról, hogy néha épp arra hív Isten, hogy egészségünk érdekében odafigyeljünk a rendszeres evésre. A beszélgetést Tréfi Júlia vezeti.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit a beszélgetős hónap témája rovatunkban, ahol megint nagyon aktuális témát sikerült találni, hiszen mi is lehetne most aktuálisabb itt a nagy bőjt elején, mint a bőjtölés. Erről szeretnék beszélgetni számos Laphimnuszos társammal, Jáger Eszterrel, Darányini Szabó Eszterrel, Nobilis Márióval és Sípos Gyulával, akiket sok szeretettel üdvözlök. És először is szeretném megkérni, hogy kicsit mutatkozzatok be, és próbáltam meg pár szóval vázolni azt, hogy miért érzitek azt, hogy ez a téma, ez nagyon fontos számotokra. Eszter, elkezded?
Igen. Darányini Szabó Eszter vagyok, 46 éves és örökfogyó kurázó, és az én bőjtölés történetem innen kezdődik. Egy durvább fogyókúrám, az így magától gyakorlatilag egy bőjtölésbe fordult. Majd elmesélem a beszélgetés további részében, hogy pontosan hogyan és mit is kell érteni ez alatt a típusú bőjtölés alatt, és nekem ez egy olyan szuper lelki élményt adott, hogy azóta ez minden évben megismétlem így nagy bőjt elején, és így abszolút szerves része lett az életemnek ez a rituálé. Tehát, hogy az, hogy testileg változtat a szokásain az ember, ez magától alakít ki egy ilyen fantasztikus más lelki állapotot. Úgyhogy nekem ez azóta most már sok-sok éve része így az éves szokásrendszeremnek.
Eszter?
Én Jáger Eszter vagyok. Pécsen élek, és egy pár éve vagyok az egyesülettel kapcsolatban. És ami nekem így a bőjtben nagyon fontos az, hogy rengeteg örömöt ad, és nagyon tudok az Eszterhez kapcsolódni, hogy megszületik bennem valami olyan lehetőség, olyan felszabadulás, ami korábban nem volt meg, és ezekben a gyakorlatokban ez mind megvalósul, hogy ez az öröm, ez az energia, ez a felszabadultság, ez megjelenik hát szinte magától. És amiért így fontosnak találtam, hogy erről beszéljünk, hogy ez a gyakorlat ez nagyon is jó nekünk, és hogy minél többen ezt hallassuk, tudhassuk, hogy mennyi boldogságot adhat nekünk ez, és az imádsággal együtt pedig olyan új dolgok születnek meg, amik nekem mindig egy ilyen meglepetésszerű ajándékot adnak a bőjti időszakokban. Köszönöm.
Mário?
Nobilis Mária vagyok, Szapienci szerzetesítőmányi főiskolán tanítok, és Székesfehérvári egyházmegyében Budaörsön vagyok, lelkipásztor. Hát nekem a bőjt talán személyesen leginkább az Istennel való állandó párbeszédnek a része, és nekem is, mint hogy ezt is utalt rá, nagyon fontos az, hogy bőjt imádság alamizsna, ez a három együtt, ezeket igazából az egyház együtt emlegeti, nem elszakítva külön egyiket, vagy másikat, vagy harmonikat. És hogy ezek így egymást erősítik. Mondjuk, hogy a bőjt az imádságra tesz készségesebbé, szabadabbá, és hogy talán az Istennel megélt kapcsolatomnak a szabadság oldala, ez a legfontosabb. Tehát a bőjt valahogy szabaddá tesz, és ez a szabadság kell ahhoz, hogy Istennel igazi kapcsolatban tudjak lenni, hogy ő is szabad lehessen, hogy beszélhessen hozzám, hogy mutathasson utat. Talán ez most, amit így elsőre mondanék. Az én életemben a bőjt az sokkal inkább ilyen párbeszédes módon van jelen, tehát kevésbé ilyen, bár van olyan is, hogy hosszabb távon valami komoly vállalás, de sokkal inkább az számomra a bőjt, nekem, hogy mondjam, testhez álló módja, hogy figyelni az indításokra, mondjuk a lélek indításaira, hogy ezt most add oda nekem, és akkor ezt most odaadom. Ezt akkor most neked adom, neked ajánlom fel Jézusom. Tehát, hogy egy konkrét dolgot, egy adott esetben, egy adott pillanatban, én nekem talán ez az, ami beszédesebb a bőjtben, de van olyan ismi is, hogy az ember maga határoz el valamit, vagy pedig az egyház közös szabályainak, közös meghívásának engedelmeskedik, és akkor függetlenül attól, hogy mit érez most, akkor ebben részt veszek.
Gyulát is megkérem, aki szintén állandó szereplője a műsorunknak, hogy ő is beszéljen pár szót a Böjthöz való viszonyáról.
Én a böjtöléssel fiatal keresztényként, amikor megtértem a 90-es évek elején, akkor találkoztam. És érdekes, hogy én környezetvédőként tértem meg, de semmilyen módon nem kapcsoltam össze ezt a kettőt. Tehát én olvastam a Medjugorjéről a könyveket, hogy a Szűzanya azt mondja, hogy szerdán és pénteken böjtöljünk kenyérén és vízen, és akkor én ezt így magamivá tettem, akkor mindent magamivá tettem, ami csak kereszténységgel kapcsolatos volt, és faltam ezeket a dolgokat, és ez nagyon könnyen is ment nekem, és talán később majd lehet erről beszélni, hiszen egyszer hogy tört meg bennem ez az egész böjti lelkület. Úgyhogy nagy irigységgel hallom, amikor most azt mondjátok, hogy nektek ez szabadság meg öröm, nekem ez egy nagy kilódás most. Hogyha én böjtölök, akkor halálosan tudok szenvedni egy csokoládé látványától, és el is bukok rendszeresen, bár igyekszem, ugye, és megpróbálok nem tükközni, hogy mondjuk a nagy böjti időszakba olyat tegyek le, amit amúgy se szeretek, mert spenóttal 50 évig egyfolytában tudok böjtölni, de ugye az nagyon könnyű lenne. Csokoládéval például már sokkal nehezebb a dolog. Szóval ez egy, most nekem ez egy küzdelmes történet, de most már sokkal tágasabban látom ezt az egészet, tehát sokkal inkább benne van maga ez az egész teremtésvédelem, és hogy hogyan viszony az én egész életem a körülöttem lévőkhöz, az ökológiai lábnyomtól kezdve sok mindenre lehet beszélni, de hát a végén mindig csak a szánknál és a gyomromnál csattan az ostor, hogy mit csinálunk. Valamikor nagyon könnyű volt nekem, nagyon szerettem is, büszke is voltam rá, el is buktam benne, és most pedig ez a harcos állapot van.
Köszönöm szépen. Most ugye kezdődik a nagy böjt, viszonylag szerény szabályok vonatkoznak már így a böjtölésre. Összesen 2 nap kell mérsékelni magunkat mennyiségben, és különben ugye csak a péntekenként a húsfogyasztást tiltja az egyház, de egy kicsit azért többet tudjunk meg erről, hogy az egyház hogyan áll a böjthöz. Kérdezne Márió, hogy mi a katolikus állásfoglalás, meg az egyház álláspontja, meg kicsit bővebben, ha tudnál erről beszélni nekünk.
Nem elsősorban a szabályokról beszélnék, hanem ennek a szentírási, meg lelki alapjairól, hogy miért is böjtölünk egyáltalán, hiszen Jézusnak is fölteszik ezt a kérdést, hogy a te tanítványai miért nem böjtölnek. Tehát van egy ilyen érdekes ellentmondás az Új Szövetségben, hogy Jézus ellenségei, vagy kritikusai azt mondják, hogy a farizeusok tanítványai, meg hogy Keresztelő János tanítványai is böjtölnek, ezt látják, csak azt mondják, hogy Jézus és a te tanítványaid miért nem böjtölnek. És hát ebből meg tudjuk, hogy nem böjtölnek. Tehát, hogy Jézus nem írt elő az ő tanítványainak közvetlenül ott akkor ilyen böjtölési szokásokat, szabályokat, és akkor erre Jézus válasza az, hogy majd, ha nem lesz velük a vőlegény, akkor majd böjtölni fognak, vagyis nem mondja azt, hogy az én tanítványaim soha nem fognak böjtölni, csak egy más kontextusba helyezi el. A böjtölés az alapvetően megtartóztatni magunkat valamitől, és ez nagyon sok vallásban szerepel, az iszlám az kifejezetten az Isten kapcsolat legfőbb elemének tekinti például a böjtölést. Az nagyon fontos, és ez már itt elő is került, ugye Gyula utalt rá, kvázi poénosan a spenóttal, hogy, tehát, hogy nem akármitől megtartóztatni magunkat, tehát egyrészt nem olyasmitől, amit egyébként se ennénk, vagy amivel egyébként se élnénk, tehát az nem böjt, ugye szokták mondani ezt ilyen poénosan, hogy nappal virasztok, éjszaka böjtölök, hát mert nappal ugye úgy is ébren vagyok, éjszaka pedig úgy se eszem, tehát ez nem böjt. A másik pedig, amit még nagyon fontos megértenünk, és ez talán itt a teremtésedőm összefüggésben is majd fontos lesz, hogy nem valami rossztól tartóztatjuk meg magunkat, az kötelező. Tehát egy kereszténynek a rossztól kötelező megtartóztatnia magát. Tehát az, hogy nem teszek meg valami rosszat vagy kéteset, az nem böjt. Az a böjt, hogyha valami olyat nem teszek meg, olyantól tartóztatom meg magamat, ami egyébként jó lenne. És itt a jó nagy hangsúly van, hogy valami jó, amit Isten ajándékának tekintek. Az ételt, az ószövetségi ember is, a táplálást Isten ajándékának tekinti, és néha mégis megtartóztatja magát tőle Isten iránti alázatból és szeretetből. És ez így a lényege, azt gondolom, a vallás értelemben a böjtölésnek. Egyébként ugye még egy nagyon fontos összefüggés van, hogy ezzel azt is kifejezzük, hogy hiszünk abban, hogy az ember test és lélek. Tehát, hogy nem csak lélek. Tehát a keresztény vallásosság az nem valami olyan alapból indul ki, hogy mi csak lélek vagyunk, és akkor majd elszakadunk a testtől, és az nem is számít, hanem a keresztény vallásosságban ott van az, hogy test is vagyunk, tehát a testen keresztül is bánunk a lelkünkkel. Tehát a böjtölésben nem az van benne, hogy nem akarok test lenni, hanem ott van annak az elismerése, hogy test is vagyok Isten szeretetéből, Isten szándéka szerint, és a testemen keresztül is tudom az egész személyiségemet formálni, kifejezni, és Isten elé állítani, ugye ez egy nagyon fontos mozzanat benne. Tehát, hogy az Isten előtti alázat, az Isten iránti szeretet, a hívőböjtnek a lényege, nem annyira valami aszketikus hőstett, vagy valami pszichológiai manőver, hanem egyszerű odaállás Isten elé, hogy nyitott legyek az ő befogadására. Az Ószövetség egyébként azt mondja, vagy úgy tekinti a böjtöt, nagyon sok szó van böjtről az Ószövetségben, és ott az úgy tekinti inkább, hogy ez az igazságosság betöltésének egyik fajtája. Most az igazságosság itt abban az értelemben szerepel, hogy a törvénynek megfelelő élet, tehát az Isten akaratának megfelelő élet egyik eszköze a böjt, de mellette rögtön ott van az imádság és a másokkal való szeretetben való osztozás, vagyis az alamizsna, vagy jótékonykodás. Jézus pedig, ez érdekes, Jézus viszont azt akarja, hogy az ő tanítványai valamilyen mértékben túllépjenek ezen az Ószövetség értelemben vett igazságosságon, a törvénynek megfelelő életen, azt számolgatni, hogy mennyire feleltem meg az előírásoknak, és talán ezért nem mondja a tanítványainak, hogy kövessék ezt az igazságosság szerinti böjtölést, hanem ő inkább azt mondja, ő ilyen belsőbb és őszintébb és önkéntesebb személyiségből fakadó Isten kapcsolati gesztusokat kér. Azt mondja, hogy a gazdaságtól való elszakadás belülről például, ez ugye azért közel van a böjthöz, ezt érezzük, hogy elszakadni valami gazdagságtól, hogy nekem ez van, hogy én ezt megehetem, hogy én nekem ez a rendelkezésemre. Aztán az önkéntes megtartóztatás, ugye, amit Jézus kér, tehát hogy te személyesen mit adsz Istennek. És hát ugye azt ne felejtsük el, hogy Jézus azt mondja, hogy az ember tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét, és úgy kövesse őt. És ez az önmegtagadás, ugye ez itt nagyon kapcsolódik Jézus keresztjéhez. Ezért is van az, hogy az ő kereszthalála és feltámadására való készület időszakában a nagyböjtben, hát böjtölünk annyira, hogy még a neve is innen származik a hétköznapi nyelvezetben. Persze mindig, és még ezt fontos gondolom elmondani, hogy a megvan mindig, és ezt már az ószövetségi proféták is látják, hogy mindig megvan a formalizmusnak a veszélye, hogy egy ilyen tetszelgés lesz a böjtből. Jézus ezt nagyon erős szavakkal mondja is, hogy a farizósok nagyokat böjtölnek, és mutatják, hogy hamut szórnak a fejükre, és megszagatják ruhájukat, és bánatosan járnak, kelnek, hogy lássák rajtuk a böjtölést, és ti ne így csináljátok. És ugye, amit még szoktak mondani, és ez már egy modernebb kérdés, hogy az egészséggel milyen kapcsolatban van a böjt, ez viszont már egy 20. századi ember kérdése. Vannak, akik azért nem nagyon foglalkoznak a böjttel a kereszténységen belül, mert azt mondják, hogy az egészségnek nem jó, mert nem szabad ugye, a szervezetünket ilyen kihívásnak kitenni. A mások pedig viszont, ugye itt szóba került már a fogyókúra, néha teljes egészében egybemossák a fogyókúra gondolatot a böjttel, amire viszont az szokott lenni a keresztény kritika, ennek a teljes egybemosásnak a kritikája, hogy az viszont önmagunkért való böjtölés volna, vagy önmagunkért való lemondás. Tehát, hogy saját magamon valamilyen irányba akarok alakítani valamit, tudom én kisebb akarom, hogy legyen a testsúlyom, és akkor ezért tagadok meg magamtól ételt, és ebben nincs jelen Isten. Ugye ebben nem, így önmagában ebben nincs ott Isten. Ezért szokták mondani, ez egy ilyen keresztény szlogán, hogy ne keverjük össze a böjtöt a fogyókúrával. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet a kettő egyszerre, csak azt, hogy ne azonosítsuk. Tehát az önmagunk érdekében való lemondás, az nem ugyanaz, mint amikor benne van Isten is a lemondásban. Tehát amikor végső soron a böjt azért az alázatos Isten elé állás, hogy megnyíljunk neki. És azt gondolom, hogy ezen a ponton csatlakozik logikailag, gondolatilag a teremtésvédelemhez a böjtölés, mert ha úgy nézünk a teremtett világra, hogy az Isten ajándéka, sőt, abban Krisztus maga ott van, mert megtestesült, szereti, és általunk is szeretni akarja, akkor minden olyan önmegtagadás, kisebb vagy nagyobb, személyes, egyéni, pillanatnyi, vagy éppen rendszerszerű önmegtagadás, hogy már pedig én akkor nem járok autóval, nem tudom. Amit ezért teszünk, ha ebben benne van Krisztus szeretete, hogy mi szeretjük Krisztust, és Krisztussal együtt akarjuk szeretni a világot, akkor ez nem önmagunkért, vagy nem valamilyen földi célért való lemondás egyszerűen, hanem akkor ebben kifejezetten ott van Isten szeretete. Tehát itt nagyon fontos az egész gondolatkör elé az a mozzanat, hogy mi keresztényként, teremtésvédőként azért és úgy próbáljuk szeretni a világot, mert és ahogy Krisztus szereti. És akkor minden, ami ebbe beleillik, például az önmegtagadás is, az egyben Istennel való együtt cselekvés is, és Isten előtti tett is, és így a böjtölés is az. Tehát ezért mondjuk az, hogy amikor teremtésvédelmi szempontot is beleviszünk a böjtölésbe, az nem valami kicsorbítása, vagy ilyen hétköznapi vátétele a vallási cselekvésnek, hanem az a legmélyebben egy, azzal, amit Krisztus akar tenni a világban. Körülbelül ez azt talán, amit most így elméletileg mondanék, de hát aztán nézzük a gyakorlatot.
Köszönjük szépen. Egy picit akkor így visszakanyarul a teremtésvédelembe, akkor kérdezném a többieket is, hogy hogyan kapcsolódik számotokra a bőjt a teremtésvédelemhez. Mi volt előbb az életetekben, a bőjtölés vagy a teremtésvédelem? Ugye már Gyula beszélt egy kicsit arról, hogy ő eleve környezetvédőként tért meg, tehát nyilván a teremtésvédelem oldalra. De az örömteli felismerés, hogy ez egészen jól összecseng ez a két dolog. Erről tudtok-e valamit mondani nekünk, Eszter?
Ez nagyon érdekes kérdés, hogy melyik volt előbb. Igazából azt hiszem az én életemben párhuzamosan voltak ezek sokáig, és egy tényleg örömteli módon találkoztak aztán így a teremtésvédelem és a böjtölés. Azt gondolom, hogy a környezet pusztulásának és a teremtett világ pusztulásának egyik legfőbb oka az egyszerűen, hogy túl sokat fogyasztunk, tehát a túlfogyasztásunk, és az, hogy nem a szükségleteinknek megfelelően fogyasztunk, hanem úgy, ahogy ilyen szokás. Tehát, hogy nem ismerjük fel a saját valós szükségleteinket. És az én szememben az étkeknek a túlfogyasztása, ami a mostani társadalomban, hogy ez a hatalmas fokú elhízás formájában is látszik, tehát az én szememben ez egyszerűen a túlfogyasztásnak a legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása. Tehát, hogyha ebben is ugyanúgy le tudjuk redukálni a szükségleteinket, akkor szintén egy hatalmas dolgot tettünk, úgy teremtésvédelmileg, mint a saját egészségünk érdekében. Hát ennek szerintem csak pozitív kimenetelei vannak.
Jó, Jáger Eszter?
Hát nálam ez csak az utóbbi időben kapcsolódik össze. Elsőre talán, amikor így a böjttel kapcsolatba kerültem, az mind ilyen liturgikus cselekedethez kötődő böjt volt, akár egy húsvéti virasztás kapcsán, vagy áldozás előtti böjt. És az, hogy teremtésvédelmi vonatkozása van, az így mostanában válik világosabbá, vagy egyértelműbbé, mert ahogy ezt is mondta, hogy a valós igényeink azok így láthatóvá válnak a böjtben. Vagy amikor én böjtölök, akkor tényleg azt sokkal jobban megérzem, hogy az a kevés is elég nekem. És ezután már máshogy megyek el egy bevásárlóközpontba is, vagy hogy a választékomat lecsökkentem. És hogy ez nagyon is hatással van a környezetre, a bolygóra, a többi emberre, azzal, hogy felszabadul nekem olyan tartalékom is, amit fordíthatok jó célokra. És még egy dolog, hogy egy emlékezés számomra arra, amikor volt olyan időszak az életemben, amikor nehéz volt akár a betövő falatot is megvásárolnom, és az az együttérzés így újra megjelenik bennem, amit azok felé tudok érezni, akik most hasonló helyzetben vannak.
Gyula, még a teremtésvédelmi vonatkozásokról beszélnél egy kicsit szívesen?
Igen, hát ugye egy pontosítanék, mert is azt mondtam az elején, nekem a bőjt az egyáltalán nem kapcsolódott a környezetvédelem, miközben környezetvédő voltam, de ez valószínűleg azért is, mert hihetetlenül egyszerű életet éltünk, tehát nem nagyon volt semmink az égvilágon, és se autónk nem volt meg semmilyet, mert pénz az nem nagyon volt. A környezetvédelem, meg ugye a metallokémia bezárása volt akkor, meg az ilyen nagy küzdelmek, tehát nem kötődött össze. A bőjt nekem abszolút akkor az Istennel való személyes kapcsolatról szólt, erről a nagy szerelemről, hogy Isten van, és akkor őt minden módon valahogy elérni. Igazából ácsoltam a létrát, ami majd felér a mennyig, ugye miközben ilyen létrát nem lehet ácsolni, de azért én ácsoltam szorgalmasan. És tulajdonképpen azért is tört meg ez az egész bennem valahogy, hát miközben tényleg szerdán és pénteken nem ettem semmit, és 60 kiló voltam vasárgyal együtt, és belülről egyszer csak így elkezdtem megítélni a más embereket, hogy na hát ez milyen kövér, ez miért nem vigyáz egy kicsit jobban magára. És ez a belső ítélkezés szerintem ez járult hozzá ahhoz, hogy egyszer csak megtört bennem a böjt lelkülete, és valahogy nem tudtam tovább. Egyszer csak elkezdtem, hogy na jó, akkor megvárom az éjfélt, és akkor majd éjfélkor jól beeszek, és akkor az el is hisztam. De közben meg, eltelt a 10-20 akárhány év, és közben valamennyivel elkezdtük jobban élni, a gyerek is felnőttek, a feleségem is dolgozni kezdett, és elkezdtünk bőségesebben élni. És ez a bőségesebb élet, amikor az ember már nem csak a párizsit veheti meg a boltból, hanem válogathat, meg falánkoskodhat, meg stb. Az egyszer csak rádöbbentett arra, hogy plusz azok az olvasmányok, amik ugye előjöttek, mert 90-es évek elején legalábbis magyar nyelven még a jökolábnyomról, meg ilyenekről még nem nagyon lehetett. Tudtuk, hogy szennyezünk, meg fúj-fúj műanyag üveg, de az egésznek az nagy átlátása az annyira nem volt, és akkor elkezdett szépen összekapcsolni bennem ez a két történet, hogy az én személyes felelősségem az abban is megnyilvánul, hogy nem eszek meg mindent, amit megehetek, nem veszek meg mindent, amit megvehetek, nem megyek el mindenhova, ahova elmehetek. Hogy az egész teremtett világnak a kímélete az ebben a visszafogottságban, a fegyelmezettségben, amelyikkel élem az életemet, abban megmutatkozik. Az egész mégiscsak arról szól, hogy minden, amit az Isten alkotott, az jó, és amit az embert magadott, az nagyon jó, és ezt a jót, és ezt a nagyon jót hogyan tudjuk megőrizni, és megélni úgy, hogy ez valahogyan megmaradjon, és ugye ezek a már közhelyes szlogenek, amik nagyon igazak, hogy nem a szüleinktől örököltük, hanem a unokáinktól kaptuk kölcsön, meg gondolkozz globálisan, cselekedjél helyben, meg ezek, hogy a bőjtnek a realizálása, a testi lelki bőjtnek, az életmódnak a fegyelmezettsége, az képesít ezeket a kicsit közhelyessé vált, de nagyon igaz szlogeneket valahogyan mégiscsak meg tudjuk élni.
Na és akkor kérdezem azt, hogy hogyan éljük meg, és akkor nézzük meg a gyakorlati bőjtölést, hogyan bőjtöltök ti, erről tudnátok-e mesélni egy picit úgy szabadabban, hogy milyen módokon, nyilván egészen különbözően csináljátok minden négyen.
Én szívesen elkezdem a kört. Mário említette, hogy Jézus azt mondja, hogy ti ne így bőjtöljetek, hogy közhírét teszitek a bőjtötöket. Hát ez egészen biztosan mondhatom, hogy én titokban szoktam bőjtölni, mert én egy elég brutális formáját folytatom a bőjtnek. Én 4-2-3 hétig egyszerűen nem eszek. És ha ezt valaki meghallja, akkor rögtön a szívéhez kap, hogy de hát akkor éhen fogsz halni, nem tudom én, leáll a veséd, leáll a szíved, nem micsoda, és természetesen nem áll le semmi, tehát 2-3 hétig egy viszonylag egészséges és nem vészesen alultáplált ember simán eléldegél a saját tartalékaiból. Nekem voltak a fogyókuráim, és aztán egy idő múlva lettek a bőjtjeim, tehát valahogy egy ilyen brutális a fogyókúra fordult át nálam bőjtölésbe. Ehhez először véletlenül valahogy szembe jött velem egy könyv, aminek az a címe, hogy a Tudatos Bőjtölés kézikönyve. Ezt egy német orvos írta, bizonyos Rüdiger Dahlke, és szerintem nagyon klassz, ilyen humoros, de ugyanakkor nagyon pragmatikus tanácsokat ad a bőjtöléshez. És igazából, amikor én először, kb. 15 évvel ezelőtt volt ez, hogy így önmagától gyakorlatilag egy fogyókúrának induló akció úgy át, ment bőjtbe, mert egyszerűen azt vettem észre, hogy tényleg nagyon lecsökkentettem a bevitt táplálék mennyiségét, de ennek még akkor semmiféle ilyen lelki vagy vallásos célzata nem volt, és egyszerűen azt vettem észre, hogy az, hogy gyakorlatilag napok óta lényegében alig ettem, ez korán sem azzal járt, hogy elájultam, vagy nem tudtam volna dolgozni, vagy rosszul lettem volna, hanem azzal járt, hogy egy ilyen más üzemmódba kerültem, valahogy teljesen megnyílt a lelkem, empatikusabb lettem, és ahhoz tudok kapcsolódni, amit az előbb az Eszter mondott, hogy sokkal inkább ilyen szolidaritást éreztem számomra vadidegenekkel, tehát hogy valahogy a testi állapotom a lelkemre is teljesen kihatott. Automatikusan befele fordultam, sokkal mélyebbek lettek az imádságaim, tehát egy ilyen sokkal gazdagabb lelki életet eredményezett ez az eredetileg testinek induló kaland. És én azóta számítom ezeket bőjtöléseknek, mert azóta tudatosan is ezzel a vallásos és lelki célzattal is vágok neki ennek a kalandnak minden évben így nagy bőjtáján. És igazából a maga a recept az így rendkívül egyszerű, 2-3 napig előkészítésként ilyen könnyített étrenden vagyok, zöldség, gyümölcs, és aztán hát egy ilyen 15-20 napig jön a nem veszünk magunkhoz szilárd táplálékot részt. Folyadékot ugye nagyon sokat kell inni ez alatt. Én vizet, meg gyógyteákat, teákat szoktam inni, és valamennyi felhigított gyümölcslevet is. Illetve van olyan, amikor, nem tudom én, erőlevest is, de szigorúan ilyen szilárd alkatrészek nélkül. De úgy tényleg komolyabb sem kalóriamennyiséget, sem szilárd táplálékot nem veszek magamhoz. És aztán nincs egy ilyen konkrét, előre meghatározott dátuma ennek, hogy meddig fogom folytatni, hát 2 hétig mindenképpen szoktam, elsősorban azért, mert az első hét nehéz. Tehát, hogy ennek az első hete az pokoli nehéz. 3 napig nagyon éhes az ember, utána 3 napig még nagyon ideges, és utána csodálatosan beáll az élet, pontosan ugyanúgy működött, mint hogyha ennék, csak éppen nem eszek. Tehát, hogy 1 hétnél nem érdemes őszintén szólva abba hagyni, hanem még legalább 1 hétig érdemes ezt tovább folytatni. És aztán utána még a 3. hét az úgy, ahogy esik, úgy puffan, úgy szokott még erre rá jönni, és aztán hát ilyen 20-22 napnál tovább ezt így nem szoktam folytatni, de egyszerűen nem is tudom. Tehát, hogy egyszerűen csak jön az az érzés, hogy itt akkor most már vége, de nem azért, mert a nyílt színen egyszer csak elájulnék, hanem úgy azt érzem, hogy jó, akkor köszönjük szépen ebben az évben, ez most úgy elég volt.
Mert hallottunk itt Esztertől egy elég drasztikus fajta böjtölést, és ugye Gyula is beszélt arról, hogy őnek is voltak olyan időszakai, amikor szerdánként és péntekenként nem evett. Most Gyula, hogy nehezebben megy egy böjtölés, gyakorlatban hogyan működik nálad ez?
Hát ez a pénteki böjt, hogy akkor nem eszek húst, tehát ez az ilyen alap, ez úgy megvan, és ezt ugye mondom a családomnak is, amikor van olyan valaki, aki rugódozik az iga ellen, hogy azért 1 héten egyszer ki lehet bírni hús nélkül, vannak nagyon finom húsmetes ételek is, tehát hogy az van, és ugye a nagy böjti időszakban próbálok olyanokról lemondani, amik valóban fájdalmasak, az a csokik meg ilyen dolog. Ami nehéz nekem, az is a szemböjtöltetés, az, hogy ne nézzek meg mondjuk olyan dolgokat, amiket csak a magam szórakoztatására nézek, mondjuk este, amikor leülök a számítógép elé, hogy én dolgozok, és dolgozás helyett buta filmeket nézek meg, híreket olvasok, vagy a szájnak a böjtöltetése, hogy akkor mostan nem szólalok meg, vagy ezek a nehezebb történetek. Vagy mondom, hogy szeretek enni, de hogy igazából nincsenek különösebb elvárásaim az étellel, meg ilyennek kapcsolatban. Én ugye magamnak sem az ebéd, és viszem be az ebédre, egy vajas zsömle párizsival az nekem minden nap jó ebédre, meg a gyarmával. Tehát hogy nincsenek nagy igényeim. Én igazából egy olyan fajta életet szeretnék megélni és kialakítani, amiben ez a fajta mértékletesség, meg fegyelmezettség az benne van, amitől a test megkapja azt, ami a magáé, de nem tudja leuralni a lelket. Tehát, hogy mondjak egy példát, hogy volt, hogy bevásároltam, jöttem hazafelé, és vettem magamnak csokit, meg a családnak, és akkor a saját csokimat gyorsan eldugtam, hogy nehogy a gyerekek meglássák, és akkor kérjenek belőle. És akkor megette, és utána meg elszégyeltem magam, hogy na... Tehát, hogy hogyan is állok én akkor ebben a dologgal, hogy nem akarok osztozni a saját csokimon. Értek, hogy nem nagy dolog egy csokoládé, de hogy annyira fel tudja deríteni, hogy mi van az embernek a szívében, hogy hogyan is állok én ezzel az egésszel. Mostanában nem érzem magam elég erősnek ahhoz, hogy én valami nagy dolgot gurítsak. Nekem az is nagy dolog, hogy a 40 napot ki tudom bírni, és alig várom ugye a 40 napos böjtbe a vasárnapokat, amikor nincs böjt, és akkor nem kell böjtölni, és akkor... De fontos dolog a böjt. Tehát mindenképpen a saját gyarlóságaim ellen is azt tudom mondani, és fontos dolog, hogy ezt valamilyen módon gyakoroljuk, mert a világ most annyira kényeztetni akarja a testet, annyira akar mindent a testnek adni, és annyira el tudja húzni az embert, hogy fontos, hogy mi a testünket, a környezetünkkel való kapcsolatban, az egymással való kapcsolatban, az egész teremtett világgal kapcsolatban valamilyen módon böjtöltessük. És akkor még lehet a pozitív böjt, hogy elmegyek kirándulni a feleségemmel, és akkor a szemem jó dolgokat néz, a kezem jó dolgokat fog, mert a feleségem kezét fogja, és akkor még sétálok is egyet. Tehát lehet ez pozitív módon is, és szépen megélni. Köszönöm szépen.
Akkor még én megkérdezem erről a böjtről, hogy hogyan is csináljátok ti ezt, Mário, Eszter, nem tudom, melyik ültök kezdeni szívesebben, Eszter?
Az elején jó sok küzdelem van azzal, hogy de én nagyon kívánom, én nagyon akarom, én nem bírom ezt, úgysem bírom, ki gyenge vagyok, és nem fog menni. Az nagy segítség, hogy általában mindig változtatom azt, hogy milyen böjtöt csinálok, és hogy megvan az ideje a böjtnek, hogy ez most egy 3 napos böjt, vagy ez most egy 10 napos lesz, és megvan a célja is, hogy megvan a szándéka, hogy miért végzem ezt a böjtöt, vagy hogy mit ajánlok esetleg fel, vagy mi az, amiben segítséget kérek ebben az időszakban. Ezek mindig így megtartanak, vagy ott tartanak abban, hogy folytatni tudjam. És ahogy mondtam is, ennek a választéknak a lecsökkentés, ez is nagyon nagy segítség, mert bemenni egy olyan boltba, ahol minden van, vagy bemenni egy kis termelőhöz, ahol csak zöldségeket vagy répákat látok, és nem látom a vonzó mindenfélét, az nagyon nagy segítség. És az, amit tapasztaltam ezekben a 3 és 10 napos zöldtökben, az tényleg ilyen felszabadító, és annyira más világba hoz, hogy kifinomodnak azok az érzékeink is, hogy másokkal hogy kapcsolódom, vagy magammal hogy kapcsolódom, az Istennel hogy kapcsolódom. És akkor én erre így megörültem ennek, hogy milyen jó, hogy ezt az ajándékot megismerhettem, vagy megkaphattam, hogy ezt tudom időzíteni, és akár olyan szakaszokra, amikor erre tényleg valóban nagy szükségem van. És még annyi, hogy nagyon segít az is, hogy mondjuk 2 étkezést kihagyni. Amikor ezt egy lelki gyakorlaton felismertem, hogy 1 étkezés is elég egy nap, akkor az nagyon megnyugtató lett, hogy valóban hogy nincs min aggódni, hát ilyen halni nem fogunk, és hogy ez tényleg nagyon sok jót hoz magával, vagy így a következménye az tényleg gyümölcsöző.
Mário, te megosztanál velünk valamilyen gyakorlati bőtölési, nem is tudom, beszámoló tippet?
Az egyik talán az, hogy nekem is volt még a gimnáziumban, Pannonhalmán volt ilyen korszakom, hogy hát én kipróbálom ezt, hogy itt kenyérem vizen böjtölni hosszabb ideig, most több mint 1 hétig, talán 10 napig, és akkor. És az tényleg egy olyan megtisztító, lelkileg is megtisztító élmény volt, úgyhogy ott akkor ezt felfedeztem, hogy na hát ez tényleg működik. Nyilván itt az embernek a pszichéje és a fiziológiája egybe játszik, de hát így vagyunk megteremtve, hogy ilyenkor meg tud valósulni ez a kiüresedés, és hogy a kiüresedettségben helytámad számunkra annak, akinek fölkínáljuk, és hogyha Istennek kínáljuk föl, akkor neki. Ez a legmélyebb jelentése, azt gondolom, a böjtölésnek, és ezt így megértem. És egy másik ilyen jelentős, életem során jelentős ilyen, hogy mondjam, böjtölés élmény, az viszont már máshoz kapcsolódik, nem az ételhez, és itt azért szeretném ezt, mert ugye itt most többen mondtak másfajta böjtöléseket is, mint az ételtől italtól való megtartóztatás, és szeretném hangsúlyozni, hogy persze van egy ilyen elemi böjtölési forma, hogy nem eszem, nem iszom, mert hogy az a legalapvetőbb szükséglete az embernek. Hát az, hogy nem lélegzem, azt ugye nem tudjuk megcsinálni, de nem eszem, nem iszom, azt igen, de azért ez nem jelenti azt, hogy másfajta, más dolgoktól való megtartóztatás, erőfeszítés valami másért az ne lehetne böjt. A mai ember élete azért sokkal bonyolultabbá, összetettebbé vált, és bizony, hogy ezekbe is át lehet, és néha át is kell vinni a böjtölésnek az attitűdjét. Na hát nekem ez az volt, hogy amikor elkezdtem a papi szolgálatom a Dunaújvárosban, akkor lett autóm. Hát ez az autó egy Trabant volt, de nagyon jól működött, és én rengeteget használtam ezt az autót. Sokkal később ugye kimentem Rómába tovább tanulni, és ott már viszont a teremtés ürelemmel foglalkoztam, meg a másik az, hogy Rómában nem vittem az autómat. Kaptam kölcsön egy kis robogót, és azon kívül inkább metróztam, meg buszoztam, meg ilyesmi. És mikor hazajöttem, akkor szinte egy ilyen új élmény volt, hogy nem autózni, meggondolni, hogy mikor használom, és inkább választani tudatosan a tömegközlekedést, vagy a gyaloglást. Na ez volt nekem egy ilyen, azt mondom, hogy egy igazi böjtölés élmény, hogy tudatosan választani valami egyszerűbb megoldást. Egy korábbi gyakorlata szemben, amikor öntudatlanul egy erőforrás igényesebb megoldást használtam. Tehát ez nekem egy ilyen, nem csak az autózásban, meg a közlekedésben volt egy változás, hogy nem tudom, hány évtizede nem ültem vonatra addig, és akkor utána elkezdtem mindig vonatot használni. Nem csak ebbe volt változás, hanem abban a fölismerésben, hogy hát tényleg ez böjt, és hogy milyen nagy ereje van a böjtnek az életemben. Tehát egyrészt nekem 2féle böjt van így az életemben. Az egyik az, amikor egyszerűen csak, mert az egyház most ezt kéri, vagy mert most ez az elhatározásom, úgy egyetemlegesen most akkor, nem tudom, nem eszem édességet, vagy nem eszem húst, vagy nem eszem valamennyi ideig. És akkor ez így mindenen keresztül egy ilyen mindent áttörő alagút. Ez így nem, nincs egyéb szempontokra tekintettel. A másik pedig az, amikor egészen változatos dolgokkal kapcsolatban elkezdek beszélgetni Istennel arról, hogy most ez nekem kell, ez igazi szükségletem, vagy csak igényem. És ez viszont nagyon sok minden lehet, egészen odáig menően, hogy nekem most egészségi okokból mondjuk muszáj pont, hogy odafigyelnem arra, hogy rendszeresen egyek, mert különben a gyomrom, nem mindegy, szóval, hogy nekem most ez egy parancs, és pont ez a nehéz nekem, hogy odafigyeljek arra, hogy nem sokat, de rendszeresen egyek. És azt gondolom, hogy nekem most bármilyen paradoxnak tűnik, de ez a böjt, hogy erre odafigyeljek, és ezt becsületesen más dolgokat félretéve csináljam. És a más dolgokban böjtölök. Tehát, hogy most nem csinálom meg ezt a dolgot még a számítógépen, hanem helyette odaülök, és eszem valamit. Tehát nekem most az evés tud lenni néha böjt. Az Isten kapcsolatom miatt, mert ő most ezt kéri tőlem, most igenis szépen becsületesen odafigyelek az egészségemre, és megeszem azt, amit most meg kell enni. Tehát egész idáig menően tud az emberben, és bennem legalábbis változásokat létrehozni, attitűdváltozást létrehozni a böjtnek a lelkülete. De talán ez számomra a legfontosabb mozzanat, hogy megkérdezni Istentől, megbeszélni vele, hogy most ezt tényleg kell csinálnom, vagy nem, és hogyha nem, akkor így kimondani neki, hogy jó, akkor Jézusom, ezt most én nem csinálom meg, és ezt az egészet most neked adom, azokat a nehézségeket, amik ebből származnak. És én azt gondolom, hogy így kapcsolódik bennem a teremtésvédelemhez is a böjtölés, hogy ezt most veled és érted teszem a többi teremtményekért és a te szeretetedért, amit a világ iránt ki akarsz mutatni.
Nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, hogy teremtésvédelmi szempontból és böjt szempontjából is rengeteg új érdekes dolgot hallottunk, és talán kicsit sikerül a rádióhallgatónak a böjtjét is ebben az irányba megindítani. Ez, hogy Máriónak egészségi szempontból fontos, hogy ez ugrott be nekem, hogy nekem az egyik gyermekem nagy csütörtökön született, és az annyira fájdalmas volt, hogy nagy pénteken nem tudtam böjtölni, erre konkrétan emlékszem. Egyrészt ugye ott van a kórházi étel, amit meg kell lenni, tehát hogy ne dobják ki, másrészt meg a szoptatás miatt kell lenni, és emlékszem, hogy azóta én ezt nagyon-nagyon értékelem, hogyha tudok böjtölni. És én abban reménykedem, hogy mi is majd a böjtben nagyon nagy örömeket fogunk lelni, és közelebb kerülünk a Jóistenhez, és hát persze óvatlanul a teremtésvédelemhez is, úgyhogy mindenkinek kívánok nagyon gyümölcsöző böjti időszakot, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést valamennyiőtöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki amen. Köszönöm
szépen.
Csipos Gyula mai rovatában a körülöttünk nyüzsgő tárgyak számával hökkent meg minket. Aztán arra hív, hogy ne veszítsük el a körülöttünk éledő természettel a kapcsolatot.
Szép jó napot, szeretettel köszöntök mindenkit, Csipos Gyula vagyok. Nemrégiben olvastam egy tanulmányt, amiben azt írták, hogy a 20. század elején, az 1900-as évek elején egy családot körülbelül 400 tárgy vett körül. Tehát ennyi volt az, ami az életükben jelen volt, és amit használtak, meg amiben éltek. Ez a szám most a 21. század elején pedig 10 000. Ami azt jelenti, hogy mára szinte teljesen mesterséges világ vesz körbe minket, és abban élünk és mozgunk. Nemrégben beszéltem egy sofőrrel, aki egy ilyen nagy embernek a sofőr, és azt mondta, hogy nem csak, hogy az autója 100 nyelven beszél, és minden elektronikus, és minden, hanem, hogy még a házában a úszómedencének az alját is ilyen takarító robotok takarítják. Tehát az emberi tényező szinte teljesen ki van iktatva az egészből, hogy semmi őt ne zavarja meg ebben a dologban. De hogy egy másik példát mondjak, hogy az autóknál maradva, hogy 20-30 évvel ezelőtt, ha valakiben volt egy kis barkács készség, az autóját két villáskulcssal, meg egy sperraknival meg tudta javítani. Ma ugye hozzá se tudunk nyúlni, ehhez már nem is engedik, hanem csak a szakszervízbe lehet ezeket az új autókat is mindenféle elektromos kütyükkel és átvilágítással. Tehát a tárgyainktól is elidegenedtünk, a teremtett világtól is elidegenedtünk. Megnézzük a mai gyerekeinket, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a 10 000 tárgynak a nevét tudják, de a kint a ház előtt álló fának a nevét azt nem tudják. Azt tudják, hogy a számítógépes játékban hogy hívják az egyes szereplőket, de hogy milyen madár szólalt meg, aminek a hangja hallatszik, azt nem tudják. Nem csak, hogy a madár hangját nem ismerik föl, de a madarat sem ismerik föl. És ez az egész teremtett világ a maga szépségével, a maga sokszínűségével és növekedésével elhanyványul a mesterséges világnak ettől a rikító színeitől és mesterséges élénkítő varázslatától, de ez hihetetlenül módon beszűkíti a mi létezésünket és a mi kapcsolatunkat egymással is, a közösségünkkel és az egész teremtett világgal. Tulajdonképpen ez a mesterséges világ, ez elszórakoztat minket, szinte egy ilyen villanypásztorra kötve élünk, és ez a villanypásztor egyre szűkebb kereteket szab nekünk, egyre magányosabb létre hív minket, miközben maga a természet és az egész teremtett világ az mindig kifelé nyitna a maga sokszínűségvel, a találkozásra, a kapcsolatra, a megfigyelésre. Tehát a legjobbat akkor teszünk, hogyha most, hogy jön a tavasz, kisétálunk ebből a 10 000 tárgy közül, és kimegyünk az ajtón, hogy egy kicsit nézelődjünk, hogy hogyan nyílik a rügy, hogy egyik napról a másik napra, hogy milyen nagyot tud például egy rügy nőni, és amikor kipattan, egyik napról a másikra, mekkorát tud nőni az a levél, vagy egy hét alatt hogyan tud egy csupasz fából szinte lombos fává válni, amikor virágozni kezd, hogy egyik nap még a cseresznyefa még csak egy bimbog, másik nap pedig már egy hihetetlen csodálatos látvány. Ahogy megélet az egész természet, a kis bogarak, a madarak, ahogy ők is készülődnek a kis szerelmi énekükkel, megnézzük az állatokat, vagy hát egymással találkozunk, ahogy egyre inkább süt minket a napsugár, egyre többet beszélgethetünk a szabadban, beszívhatjuk a friss levegőt, feltéve, hogy létezik még friss levegő. Szóval kicsit menjünk ki a tárgyak közül, ki a tárgyakból, be a rügyek közé, hogy a mi életünk is egy picit kirügyezzen, növekedésnek induljon a szeretetben, a békességben, ahogy Isten ebben a teremtett világban az életet felfakasztja és növeli, úgy fakassza fel a mi életünkben is ezt a rácsodálkozást és az életnek az örömét. Hát adja Isten, hogy így legyen, Isten áldjon benneteket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Réfi Juli, mit tehetünk mi rovatában? Most arról beszélgetünk, hogyan tudjuk a ránk bízott gyerekeknek átadni a teremtéstudatos gondolkodásunkat? Hogyan lehet a körülöttünk zajló környezeti problémákról az ő szintjükön beszélgetni velük, megértetni a felelősségüket és bevonni őket a tennivalókba? Ebben a beszélgetésben is, mint máskor, ismét hangsúlyt kap, milyen fontos, hogy mi szülők, nagyszülők az intézményekkel, óvodával, iskolával összefogva, közösségben nagyon hatékonyak tudunk lenni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Ismét Darányi és Szabó Eszterrel próbálunk arra a kérdésre választ adni, hogy mit tehetünk mi. Ezóta most főleg a gyerekek köré tervezzük a mondani valónkat, a gyereknevelés témájával fogunk foglalkozni. Persze ez óhatatlanul kapcsolatban van a saját viselkedésünkkel. Mind a ketten gyakorló nagycsaládos anyukák vagyunk, rengeteg kérdéssel, nem vagyunk gyerekpszichológusok, tehát mi is csak itt próbáljuk megtapasztalni, hogy milyen lehetőségeink vannak, mi az, ami beválik, és hát persze nagyon fontos mind a kettőnk számára az, hogy teremtéstudatos társadalomban éljünk, és ezt hozzátegyük a magunkét, amennyiben teremtéstudatos családként, teremtéstudatos gyerekekkel nevelünk.
Hozzám nagyon sokan fordulnak azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a gyerek környezetbarát módon viselkedjen, hogy ilyen környezetbarát fenntartható szokásokat tegyen fel. És én bevallom, rögtön lecsapom a poént, én mindig nagyon ideges leszek ettől a kérdéstől, mert azt érzem ki belőle, hogy a szülő mint egy így rá akarja terhelni a gyerekre a nehézségeket, tehát hogy ő él valahogyan, és a gyerek megtanuljon megkörnyezetbarát módon működni. Mert szerintem ez nem így működik, szerintem ahogyan a család működik, úgy fog a gyerek is eljárni, tehát én erre azt szoktam válaszolni, hogy ahhoz, hogy a gyerek fenntartható szokásokat vegyen fel, ahhoz az kell, hogy ezt lássa a családba. Tehát nem a gyerekkel kell kezdeni, hanem a felnőttel és a felnőtt életünk átalakításával. A mi gyerekeink ebbe nőttek bele, hogy hát természetes, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, természetes, hogy komposztálunk a társasházunkban is, közösségi komposztot gondozunk, természetes, hogy csomagolásmentesen vásárolunk be, nagyon keveset autózunk, mindenhova gyalog megyünk, biciklivel megyünk, tényleg 1-2 kilométeren belül, hóban, fagyban, hidegben is. Nekik ez a természetes, tehát nekik ezt nem kell megtanítani. Tehát alapvetően ez az én válaszom a gyereknevelés kérdésében a fenntarthatósági vonalra. És még egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a gyerekek számára ez a környezeti krízis Igazából a felnőttek számára, és ez mindenki számára egy nagyon nagy trauma, egy nehezen feldolgozható nagyon nagy trauma. És az is nagyon fontos szerintem, hogy hogyan vonjuk ebbe az egészbe vele a gyerekeket. Igazából itt a COVID miatt, most a háborús helyzet miatt, most már az ilyen traumatikus krízis helyzetek témában való beszélgetése, most már egészen fel vagyunk készülve szerintem szülőként, de hát ugyanúgy kell ezt is lereagálni, vagy lekommunikálni a gyerekek fele, mint bármi más krízist. Alapvetően fontos szerintem, hogy őszinték legyünk, hogy elérhetőek legyünk, talán ez a legfontosabb, tehát amikor a gyereknek információra van szüksége, akkor azt megkapja, ellenben ne legyen rémisztő. Tehát próbáljuk meg úgy tálalni, hogy nem kell elkenni a tényeket meg a dolgokat. Ugye mindig a gyerek érettségi szintjének megfelelő információt kell adni. Tehát nem kell, hogy hazudjunk, nem kell, hogy leplezzük a tényeket, de a saját cselekvésünkön keresztül is adhatunk példát, adhatunk reményt. Mindig azzal kell zárni az ilyen kicsit nyomasztó beszélgetéseket, vagy hogyha gyerekekkel előjön ez a téma, akkor szerintem érdemes azzal zárni, hogy de hány ember dolgozik azon, hogy ez ne így legyen, hogy ez megváltozzon, mondhatunk konkrét példákat, akár természettudósokat, akár innovátorokat, rengeteg jó példát is láthatunk a világba, és magunkat is, illetve a gyerekeket is reménnyel tölthet el ez, hogy a helyzet változtatható.
Én is azt gondolom, hogy valóban fontos erről beszélni, és mindig azzal összekötve, amiről a rovatunk is szól, hogy mit tehetünk mi. Tehát amennyiben ezeket a dolgokat csak úgy tálaljuk, hogy egy nagy adag problémát közlünk a gyerekekkel, vagy akár a felnőttekkel, az bénító, és az ember inkább elmenekül a valóságból. Ezeket mindig feladatokkal kéne párosítani. És most már tanárként is azt látom, hogy nagyon sok családban erről egyáltalán nem esik szó, a teendőkről meg aztán végképp. Az, hogy mindenhol elsősorban a kezünk ügyébe kerül egy olyan szemetes, amiben azt gondoljuk, hogy mindent rakhatunk, ez egy borzasztó nagy zsákutca, és hát ugye a gyerek is hiába van végtelen energia, hogy akármennyit szaladgáljon, akár óra közben szünetben a folyosón, ahhoz nem lesz neki energiája, hogy kivigye a folyosóra a szemetét. Egész egyszerűen azért, mert ez a kényelmesség, ez az, amiben mi is állandóan sodródtunk bele évtizedek óta, a generációink egyre kényelmesebb és kényelmesebb életet törtek. Az, hogy a gyerekeinknek majd jobb legyen, mint nekünk, az alatt azt értettük, hogy még kényelmesebb legyen a gyerekeinknek, mint nekünk. Pedig ugye, hát azért nem a kényelem az üdvösség fő forrása valószínűleg. Tehát ez az egyik dolog. A másik, amit látok a gyerekeken, a rombolás. Abszolút nem tisztelik se a mások tulajdonát, az kit érdekel, mi lesz vele, se a sajátjukét, mert ez a sajátjuk, tehát azt csinálják fel, amit akarnak. És ebben megint a felnőtteket látom visszaköszönni. Muszáj látnunk összefüggésbe a dolgokat, tehát egész egyszerűen muszáj az, hogy megfelelő oktatásba részesítjük a gyerekeinket otthon, és megfelelő oktatásba lehessen részük az iskolában is.
A oktatás-nevelés témájához két megjegyzésem is van, vagy két szinten is szeretnék ötletet adni. Egyrészt a családban ugye a példánkkal is nevelünk, és az én egyik kedvencem az, hogy így szoktam kérdezni szülőket, hogy mennyit fizetnél azért, hogyha egy tanár vagy sportedző azt ígérné, hogy elviszi 2 órára a gyerekedet, friss levegő lesz, mozogni is fog, és egy csomó mindent fog tanulni a közlekedésről, tehát gyakorlatilag megtanítják neki közben a kreszt. És hány ezer forintot fizetnénk ezért óránként. Miközben, ugye, hogyha mi magunk gyalog vagy bringával megyünk el, vagy rollerrel megyünk el a játszótérre, a boltba, a templomba, az iskolába, akkor ezt ingyen megadhatjuk nap mint nap a gyerekünknek, és észre se vesszük, mennyit tanul közben. Közlekedési szabályokat, a közlekedés logikáját, a tempót, megtanulja bemérni az autók sebességét, hogyha átmegy a zebrán, mindezt nem tanulja meg, hogyha autóba ülünk. Érdemes ezeket a mindennapi lehetőségeket kihasználni, és ahogy Juli is mondta, a kényelemmel ellentétben arra törekedni, hogy ezekben ne a nehézséget, hanem a tanulási lehetőséget, az együttöltött időt, szóval, hogy ezt tudjuk felfedezni. És vegyük észre, hogy őrület sok dolgot tudunk ezen keresztül tanítani a gyerekeinknek. A gyerekek tanításának ugye a másik szintje, hát az az iskola, ami azért is egy szuper terep, mert rengeteg olyan gyereket is elérhetünk az iskolán keresztül, akik esetleg otthon egyáltalán nem teremtésbarát életet élő családban nőnek fel, otthon ezt nem látják. és ezért is mi is belecsaptunk a saját iskolánkkal egy ilyen zöldítő folyamatba, és szép lépésenként igyekszünk az infrastruktúrát is az iskolában egy kicsit környezetbarátabbá tenni, és a gyerekek szemléletét is ilyen irányba terelgetni. Szerencsére a konkrét iskolában ez egy 11. kerületi egyszerű általános iskola, szóval szerencsére itt nagyon nagy lelkesedés fogadott minket a vezetőség és a tanárika részéről is, és komposztálás valamilyen szinten már volt az iskolában, ezt most továbbfejlesztjük, madárodukat helyezünk ki, szelektíveket megpróbáljuk jól használni, ahogy Juli is mondta.
A Természetvédelmi Szövetsége megint jelentett az iskoláknál, hogy mindenféle ilyen természetbarát tervek elősegítésében benne van. Én nekem ebből a kedvencem tényleg az iskolai komposztáló időről időre majd iskolakerti alakul, mi nekünk az óvodában már van ilyen tapasztalatunk, ahol üzemeltetjük a komposztálót. Ezben az a nehéz dolog, hogy valóban a komposztálóhoz kell egy kis odafigyelés, mindenfajta külön ráfordítás nélkül beilleszthető a hétköznapjainkban. Az iskolairól beszélek, hogy én nagyon szívesen felhozom példaként a mi óvodai komposztálónkat, hogy ott is mennyire kevés, de bizony valakinek ki kell vinni a komposztra a cuccot, és rá kell rakni időről időre egy réteg levelet. Nagyjából erről van szó, ami munkát jelenthet, és azt gondolom, hogy itt viszont nagyon örülnék, az iskolák is nyitottan fogadnák ezt a lehetőséget, és elfogadnák az esetleges, elkötelezettebb szülők, nagyszülők segítségét ebben a dologban. Muszáj egy kis ráfordítást azért tenni erre, mert ez valóban egy kicsit olyan dolog, hogy idegen tőlünk. Annyira megszoktuk, hogy a szemetet ide-oda elvitetjük, miközben muszáj azt látnunk, hogy észre kell vennünk, ahogy a dolgok körforgásba kerülnek. Nem kerülünk újra körforgásba, akkor egyszerűen elfogynak az erőforrásaink, és akkor nincs tovább. Tehát ezt mindenképpen mindenkinek javasolnám. Vannak már pozitív példák az Eszter is mondta az iskolákban, ahol már működik a komposztálás. Nem egy rémisztő dolog. Én is nagyon igyekszem bedobni a apai tanyai főm iskolánkban. Most belülről tanárként tudjam ezt elősegíteni, ezt a komposztálónak a megalakulását, mert egyre azt látom, hogy a gyerekek is csak kacagnak azon, hogy komposzt, és na hát, és hogy itt rohadjon a szemét az orrunk előtt. És akkor megint itt van, hogy jön a tavasz, és azért a komposzt körforgás. Már megjelentek a vetőmagok a pultokon, és egy remek mulatság, és egyben munka a gyerekeknek, hogy magot ültetnek, gondozzák a növénykét, és akinek már van tavalyról komposztja, annak ez komoly segítség.
Nekünk a komposztálással kapcsolatban az őrületes nagy mázlink van, hogy az egyik szülő az iskolánkban a Természettudományi Múzeumban dolgozik, és történetesen az avar lakóállatokkal foglalkozik. És tehát, hogy a gyerekeket mi nem csak oda tudjuk vinni a komposzthoz, és megmutatni neki, hogy nézd, ez volt a káposztalevél meg a hagymahéj, és ez a gyönyörű földillatú föld lett belőle. Tehát ez magába egy csoda. Tehát a gyerekeim születésén kívül én nem is tudok mást mondani, ami engem ilyen szinten lenyűgözne, hogy a természet milyen fantasztikus átalakulásokat képes létrehozni. Tehát, hogy ezt is meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, és van egy anyuka, aki ismeri ezeket az avarlakó jószágokat. Tehát ránéz egy komposztra, és arról meg tudja mondani, hogy milyen érett, hogy éppen milyen jószágokat lát benne. Melyikhez nem szabad hozzányúlni, mert meg fog harapni. Tehát az egész ökoszisztémát be tudja mutatni, ami a komposztban van, és hogyha ebbe ilyen mikroszinten lemegyünk, az egy pontosan ugyanolyan elképesztően összetett élettér, mint akár a legbonyolultabb esőerdő. És tényleg nagyon nagy szerencsének élem meg, hogy ez az anyuka itt közöttünk van, ki is használjuk rendesen a kapacitásait, és éppen folyamatban van a Természettudományi Múzeummal rajta keresztül egy kapcsolatépítés.
Igen, ez nagyon fontos, hogy terjedjenek ezek az ismeretek, és tényleg, ha látjuk, hogy másoknál ez jól működik, az mindenképpen erőt adhat túl azon, hogy mennyire fontos lenne a dolog. És hát azért ne felejtsük el, hogy a gyerekek azért mégiscsak gyerekek, mi azért meg könnyebben lemondunk az ilyen csiri-viri csomagolt termékekről, új műanyag dolgokról. A gyerekek azért csapatban működnek, és azért csak az van, hogy a gyerekek kicsit irigykedik a másikra, amiért neki van, mert az ő szülei még nem tartanak az ökológiai megtérés olyan fokán, vagy azt gondolják, hogy na azért a gyereknek még így is mind. Tehát nagyon jó lenne, hogyha ezek terjednének, ezek a dolgok, mert könnyebb lenne valamennyiünknek teremtőszoros gyereket nevelni, hogyha ezt közösségben, csapatban sikerülne csinálni. Tehát megint csak az, hogy közösségként tudjunk működni, ez elkerülhetetlen. Hát nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és mindenkinek nagyon szép, teremtéstudatos nagy bőjtöt kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Utolsó blokkunkban Nemes Gáborral folytatjuk a Laudato Si enciklika felolvasását. A második nagy fejezeten belül, amely a teremtés evangéliumáról szól, most a hatodik alfejezet következik. Ebben Ferenc pápa, Szent II. János pápa, valamint Paraguay és Új-Zéland püspökeinek szavait is idézve, a magántulajdonnal rendelkezők felelősségére és az Isten által nekünk adott javak közös rendeltetésére hívja fel a figyelmünket. Nemes csapa pedig három, teremtésvédelmi szempontból érdekes világnapról számol be Naptár című rovatában.
Hatodik, a javak közös rendeltetése. Ma hívők és nem hívők egyetértünk abban, hogy a Föld lényegénél fogva közös örökség és gyümölcseinek mindenki javát kell szolgálnia. A hívők számára ez a teremtőhöz való hűség kérdésévé válik, mert Isten teremtette a világot mindenki számára. Ezért minden ökológiai felvetésnek szociális perspektívát is tartalmaznia kell, amely figyelembe veszi a leghátrányosabb helyzetűek alapvető jogait. A magántulajdon alárendelésének elve a javak egyetemes rendeltetésének, valamint felhasználásuk egyetemes joga a szociális magatartás aranyszabálya és az egész társadalmi etikai rend legelső elve. A keresztény hagyomány soha nem ismert el feltétlennek és érinthetetlennek a magántulajdonhoz való jogot, és hangsúlyozta mindenféle magántulajdoni társadalmi szerepét. Szent II. János Pál nyomatékosan emlékeztetett erre a tanításra, amikor azt mondta: Isten, anélkül, hogy bárkit is kizárt vagy előnyben részesített volna, az egész emberi nemnek adta a földet, hogy valamennyi tagját éltesse. Súlyos és kemény szavak. Hangsúlyozta, hogy nem volna igazán emberhez méltó a fejlődés olyan típusa sem, amely nem tisztelné és nem mozdítaná elő az ember személyes és társadalmi, gazdasági és politikai jogait, valamint a népek és nemzetek jogait. Teljesen világosan kifejtette, hogy az egyház igenis védi a magántulajdonhoz való törvényes jogot, de nem kevésbé világosan azt is tanítja, hogy mindig társadalmi jelzálog terhel minden magántulajdon, hogy a javak azt az általános rendeltetést szolgálják, amelyet adott neki. Ezért kijelentette, hogy nem felel meg Isten tervének, ha ezt az ajándékot oly módon használják, hogy jótéteményei csak keveseknek segítenek. Ez komolyan megkérdőjelezi az emberiség egyik részének igazságtalan gyakorlatát. A gazdag és a szegény egyenlő méltósággal rendelkezik, mert mindkettőt az Úr teremtette. Ő teremtette a kicsit és a nagyot, és felkelti napját gonoszokra is, jókra is. Ennek gyakorlati következményei vannak, mint például az, amit Paraguay püspökei megfogalmaztak. Minden gazdának természetes joga, hogy észszerű méretű földje legyen, ahol meg tudja teremteni otthonát, dolgozhat, hogy fenntartsa családját, és egzisztenciális biztonságban van. Biztosítani kell ezt a jogot, hogy gyakorlása ne látszólagos, hanem valóságos legyen. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosi címen kívül a gazdának rendelkeznie kell a technikai képzésben való részvételhez szükséges eszközökkel, hitelekkel, biztosításokkal és forgalmazási lehetőségekkel. A természeti környezet közjó, az emberiség öröksége, mely az egész emberiségé, és mindenki felelősséggel tartozik érte. Aki kisajátít valamit, csak azért teheti, hogy mindenki java érdekében kezelje. Ha nem így teszünk, lelkiismeretünket azzal a súllyal terheljük meg, hogy megtagadjuk másoktól a létezést. Ezért Új-Zéland püspökei azt a kérdést tették fel, hogy mit jelent a ne őj parancsa, amikor a világ népességének 20%-a oly mértékben fogyasztja az erőforrásokat, hogy elrabolják a szegény nemzetektől és a jövő nemzedékektől azt, amire szükségük van az életben maradáshoz.
Naptár. A mikrofonnál Nemes Csaba. Ugye az előző hónapban ígértem önöknek, hogy 3 világnapról is fogok beszélni. 2013 óta minden évben, március 21-én, a csillagászati tavasz kezdetén, azaz a tavaszi napi éjjelőség napján ünnepeljük az erdők világnapját. Ugye a Magyarország erdei sokszínűségüket, egészségi állapotukat, minőségüket tekintve egészen jól állnak, és ezt dicsérik az erdészeinknek a munkáját is. Az erdő és az által biztosított számtalan ökológiai szolgáltatás révén az egyik legfontosabb természeti erőforrásunk. Nagyon jól tudja mindenki, a minket hallgatók is, hogy az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés következtében hazánk elvesztette nem csak 2/3 a területének, hanem erdő területeinek a 82%-át, és ugye az akkori erdőségünk 26% volt, és az a jelenlegi Magyarország területén akkor még csak 12% volt. Ugye akkor egy nagyon jelentős erdészeti erdősítési program indult el. Ma már bizony hazánk jelenlegi erdőségünk meghaladja a 20%-ot, és a 21%-ot közelíti. A víz világnapja. Az ENSZ közgyűlése 1992. decemberében, az abban az évben korábban Rio de Janeiro-ban megtartott környezet és fejlődés konferencián felvetett javaslat kapcsán iktatta be hivatalosan ezt a világnapot. 1993. március 22-e óta ünnepli ezen a napon a víz világnapját. A világ vizei közül elsőként az édes vizet helyezi fókuszba, ezzel foglalkozik, amely a földünk vízkészletének nagyjából az 1%-át teszi ki. Ezen osztozik minden ember nap, mint nap, és ez a kis mennyiség is igen nagy mértékben szennyezett, és egyre inkább szennyezett lesz. Mi a leginkább célja, hogy az angol a World Water Day-nek, hogy népszerűvé tegye azokat a technológiákat, azokat a hatékony zöld technológiákat, amelyek megoldást adnak minden vízszennyezési problémákra, minden olyan ügyre, amivel még bizony nagyon erősen terheljük a vizeinket és a vízben élő ökoszisztémákat. 1950. március 22-én Genfben megalakult a meteorológiai világszervezet. A betűszóként a WMO, WMO, a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként. Másnap életbe lépett a szervezet alapokmánya, és erre emlékezve határozták el 1960-ban, hogy mindig március 23-án ünnepeljük majd meg a meteorológiai világnapot. Nagyjából azt tudjuk, hogy az időjárás megfigyelésére először 1953-ban hirdettek meg nemzetközi programot. Az 1950-ben létrehozott meteorológiai világszervezet gyakorlatilag az ENSZ-nek egy kormányközi testületének tekinthető. Ezen a napon mindig az Országos Meteorológiai Szolgálat is egy ünnepi konferenciát tart, minden egyes alkalommal valamilyen különleges fókuszát a meteorológiának. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, végezetül szeretnénk felhívni még figyelmüket a honlapunkon, Facebook oldalunkon péntekenként megjelenő nagybőti sorozatunkra. Idén 6 az Egyesület tagjai által írt, illetve más teremtésvédő közösségben megfogalmazott keresztutat választottunk. A keresztutak állomásain elmélkedve úgy szemlélhetjük Krisztus szenvedésének titkát, hogy az egyre közelebb vigyen minket ökológiai megtérésünkhöz. Kívánjuk, hogy műsorunkat meghallgatva mindenki megtalálja a számára legaktuálisabb böjtöt, mely után még mélyebben átélheti majd a húsvét örömét. Böjtölésünket felajánlhatjuk a mellettünk zajló, Isten teremtett világát minden értelemben pusztító háború mielőbbi lezáródásáért, a miatt a szenvedő, nélkülöző, menekülő testvéreinkért is. Márciusi Teremtésvédelmi magazinunk ezzel véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Reméljük, jövő hónapban ismét találkozunk a Mária Rádió hullámhosszán. A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület nevében Darányiné Szabó Esztert hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Sokan kérdezték már, hogy hogyan lehetne egyszerűbben támogatni a Mária Rádiót. Nem tudnak vagy nem szeretnének se csekkel, se banki utalással bajlódni. Számukra két jó hírünk van. Ezen túl telefonhívással vagy SMS küldéssel is támogathatja a Szűzanya Rádióját. A telefonhívásos változat a következő. Hívja a 136 00-as telefonszámot és tárcsázza a 65-ös melléket. Valahányszor ezt megismétli, annyiszor 500 forint támogatásban részesíti a Mária Rádiót. Tehát hívja a 136 00-as számot, majd a 65-ös melléket. SMS-el pedig a következőképpen támogatható a Mária Rádió. SMS-ben küldje el a 65-ös számot a 136 00-as telefonszámra. Így SMS-enként 500 forinttal támogatja a Mária Rádiót. Tehát SMS-ben küldje el a 65-ös számot a 136 00-as telefonszámra. Köszönjük támogatását!
Mária Rádió.
Könnyi Gyordas Andrea vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Kismama Klub című adást szerkesztjük és vezetjük immár 14 éve anyukatársokkal. Az önkéntességről az jutott eszembe, hogy amikor először idejöttem a rádióba szolgálni, akkor úgy gondoltam, hogy a szűzanyát szolgálom ezzel, ami azóta is tart, és megvan ez a hitem ebben a munkámban, feladatomban, de hogy ez annyira átalakult az évek során, hogy ez már nem az adásról szól, hogy én adok valamit, hanem én nagyon-nagyon sok mindent kapok a rádiótól, rengeteg mindent. Nem is tudnám itt felsorolni hirtelen annyira sok szép élményt, kapcsolatot, embereket, anyatársakat, csodákat élek meg itt a rádióban, és amikor ide bejövök, és egyáltalán, hogyha Mária Rádiót hallom, annyira átjön az az áldás, ami itt a rádióban van, a rádión van. Hát a szűzanya itt van, és ez a Mária Rádió, ez Mária Rádiója. Köszönöm, hogy elmondhattam.
Kedves hallgatóink, Lukovics Milán vagyok. A Mária Rádió a világ legnagyobb közösségi rádióhálózata. A média világában páratlan abban is, hogy önkéntesi szolgálatra építi minden tevékenységét. Várjuk olyan új önkéntesek jelentkezését, akik szeretnének betekintést nyerni a rádiózás világába. Hasonló területen szerzett korábbi tapasztalat nem feltétel, a szükséges képzésről gondoskodunk. Az egyéni érdeklődéshez és lehetőségekhez illeszkedően feladatokat lehet választani a műsorkészítői, a technikusi, a terjesztési és promóciós vagy a koordinációs területről. A szolgálat végezhető budapesti és regionális stúdióinkban, külső helyszíneken, de akár otthonról is. Különösen fontos terület az imádkozó csoportokba való bekapcsolódás, azok szervezése és összefogása. Az imádság nem csak műsoraink leghangsúlyosabb része, de tevékenységünk és szolgálatunk megtartó pillére is egyben. A feladatok részletesebb leírását, a jelentkezési lapot és elérhetőségünket megtalálja honlapunkon az önkéntesség menüpont alatt. Várjuk önkénteseink sorába. Csatlakozzon a Szűzanya rádiójának közösségéhez.